Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Wolf Kati énekesnő a mai vendégem. Nagyon sok mindenről beszélgettünk a műsor első felében. Ez az elengedés, ez amit említettél, azt hogy ment? Azt szerintem egy elképesztően nehéz dolog, és akkor taníts, hogy ezt hogy csinál.
Úgy, hogy muszáj. Szerintem, aki olyan típus, mint én, hogy így ragaszkodik, és mindent saját maga akar, és kitalálja, annak egyszerűen hoz egy olyan pofont az élet, ahol muszáj megtanulnod, hogy nem tudsz más csinálni. Puh, muszáj. És akkor azt kigyászolod, kisírod, kivekenged, és elengeded. Akár ez egy ember, akár ez egy szituáció, egy elképzelés, egy terv, egy munka. Például most megnőttek a gyerekeim, és egy nagyon fontos elengedésem. Most vagyok túl. A nagyobbik lánykám kiment külföldre Erasmusra egy fél évre. És olyan erősségűnek éreztem ezt meg, mint amikor születtek. Akkor jöttem rá, hogy valakinek az életéért elkezdesz rettegni. Az akkor van, amikor szülsz, amikor megszületik a gyereket. És most pedig mi ugye egy hétben neveljük őket. Tehát ők mindig egy hétig az apukájuknál vannak, akkor én free vagyok. Hát azt gondoltam, hogy hát én ebben az elengedésben már szuper vagyok. Hát hisz hozzászoktam, hogy nincsenek velem. Persze akkor is beszélünk, átszaladnak, mert nagyon közel lakunk egymáshoz. De hogy azért én, meg az én szakmám is olyan, ami nem egy ilyen tipik anya szakma. Én nem vagyok otthon minden reggel, minden este, össze-vissza, teljesen kaotikus a naptáram, és azt gondoltam, hogy hát hisz én hozzá vagyok szokva, hogy ők azért elég önállóak, így le vannak választva rólam. Csóriknak az anyja egy show businessben tevékenykedő nő. Tehát ezt megszokták. És elutazott, és hát teljes padló, tehát teljesen készen voltam. Tudod, fölraktam őket, az apukája kikísérte egy pár napra, elindította és visszajött, és fölraktam őket a gépre, hogy sziasztok, jó lesz, izé! Elmentek, voltam kocsiba, és a teljes széttörés. Irgalmatlan rémálmaim voltak, mint a szülés után egyébként, de nagyon érdekes. Tehát ezt az elengedést, és ez most is az van, hogy tök jó helyen van, úszonyú ügyesen csinálja, eszeretlen minden magának leszerült, tényleg fantasztikus, és kész, néha belegondolok, hogy nem tudok odaszaladni, ha beteg van, ha lázas, ha el kell intézni valamit, ha hazai hullafáradtan, és nincs kaja, hogy de hát az van, hogy muszáj. Ez van, ezt hozta a sors, és itt az ideje, közben ez egy tök jó dolog, érted, tök pozitív, de hát végem van tőle. Készen voltam.
Egyébként a szerepeidben a megfeleléssel, hogy akkor most színpad, meg fakanál, és levest főzök, és egyébként a gyerekkel is tanulok, és amúgy meg én is gyerek vagyok, mert ott vannak a szüleim, meg testvér is vagyok, meg barát is. Igen.
Na, ezt például már rég elengedtem. Azt rég elengedtem. Nem tudsz mindenhol jól lenni, meg nincs. Nagyon sokszor felmerül az én életem a kapcsolatban, hogy egyeztetem össze az anyaságot, a családanyaságot ezzel a extrém pályával, hát így néha megy, ezt tudom mondani, hogy néha jó. És akkor egy csomószor meg lelkiismeret furdalásom van, főleg régebben, amikor kicsik voltak a lányok, azért tudod, ha sokat melóztam, akkor szaranya vagyok, már nem vagyok éppen otthon. Ha meg otthon voltam, akkor hogy tehetem meg, hogy nem, még többet dolgozom. Figyelj, ezt nem tudod jól csinálni. Nem tudod jól csinálni, tudsz rá törekedni. Én is törekedtem, megpróbáltam, sokszor sikerül, épkézlábból fölnőttek a gyerekek, ez kellett még egy csomó ember, csomó dolgot biztos jól csináltam, csomó dolgot nem, abban már réges régen, szerintem az X-faktornál elengedtem, hogy nem tudok mindenhol megfelelni. Úgyhogy az, szerintem mindenki, aki dolgozik és gyereket nevel, és vagy csak simán egy párkapcsolata van, hát olyan időszakot élünk 2026-ban, nem tudsz pont annyit dolgozni, pont annyit ilyen nincs. Ilyen nincs. Tudsz törekedni rá, hogy jó legyen. Vagy figyelni az arányokat, de az se jön össze mindig.
Mennyire viseled nehezen a nagy változásokat az életedben? Beszéltünk ugye most arról, hogy ez egy ilyen természetes leválási folyamat, ami mindenki keresztül megy a szülői részről, a gyerek részről is, de azért ez mégiscsak egy valamilyen szinten egy válás, hát leválás a neve is. És az te életedben is voltak válások. És lehet, hogy bizonyos részt te is indukáltál, de hogy azt milyen könnyen hozod meg, akár a szakmai részben egy váltást, akár a szűkebb életedben, hát, a privát életedben. Húzod ezt a döntést? Vagy hamar meghozod? Vagy ha egyszer kimondod, akkor utána...
Inkább ez BBB. hogy sokáig húzom, magamban örlődök, de ha kimondtam, akkor onnantól cunami. De azért, hogyha én saját magamnak mondom ki, vagy én indukálom, akkor máshogy kezelem. Ha nem én akarom, és mégis változtatnom kell, az nagyon-nagyon nehezen. Azért nagyon, nagyon sok területen csinálok egy ilyen biztonsági szférát magamnak. Addig alakítgatom. A zenekar, a munka, így a menedzsment, az otthoni dolgok. Például a zenekarom, az most már egy ilyen nagyon erős közeg. És csupa olyan ember van benne, aki nem csak zeneileg jó, hanem nagyon szeretem. Emberileg is nagyon jó. Az egy hosszú folyamat volt eljutni oda, hogy egy ilyen nagyon, mindig azt szoktam mondani, hogy béke emberek vannak a zenekaromban, ilyen béke fiúk. Nincs hiszti, nincs furkálódás, nincs, tudom, hogy a hátam mögött nincs másról beszélgetés. És az egy hosszú folyamat volt, ide jutottunk, nagyon sokféle emberre dolgoztam, és nagyon jó zenészekkel, meg jó formákat dolgoztam, de most már ez egy elfogadó közeg a zenekarom. Miközben ultra profi zenészek, de mégis nagyon emberileg nagyon szerethető fiúk. Ha ebbe változás lenne, azt nagyon nehezen élném meg. De otthon is kialakítok egy olyan közeget mindig a baráti körömben, az otthoni, a családi körömben is. Azért, ha ott olyan változás lenne, amit én nem akarok, azt kutyául viselem. Azt nehezen. Csinálom, mint egy jó gyerek, persze alkalmazkodok, de hogy azért a baj össze tudok én is törni nagyon.
Ha már egy jó gyereket megemlítetted, akkor nekem valahogy bejött most a gondolataimba édesapád.
Igen.
Hogy... Mennyire voltál jó gyerek apukának,
anyukának? Szerintük nem. Őket kéne megkérdezni, hogy én mennyire voltam jó gyerek. Azért egy nagyszájú kislány voltam. Nagyszájú, pörgős, hisztis, úristen, azt például nem bírnám elviselni. Ha
visszakaptad a gyerekekben?
Képzeld, nem.
Akkor szerencsés
nem vagy. Kaptam vissza. Egyáltalán nem hisztis egyik se. Két bátyám van, és azért valahogy mindig úgy éreztem, hogy úgy kell... hogy nekem ott össze kell szedni magam, nehogy leuraljanak, egyik se ilyen leuralós, tehát hogy szó se volt róla, hogy én ott te bajba lennék, vagy veszélybe, de én azért mentem. Meg nekem volt nagy szám, de azért alapvetően én egy ilyen jókedélyű gyerek voltam, így megcsáltam, ami kellett, tudod, jártam rendesen az iskolába, tanultam, imádtam zenét, de hogy azért mi egy nagyon gondtalan gyerekkort éltünk, legalábbis én tényleg gondtalan, abszolút 100%-osan gondtalan gyerekkort éltem, abba könnyű volt jó gyereknek lenni, mert nem voltak gigantikus elvárások otthon, nem kellett megfelelni, nem kellett minden pillanatban, nem őrködtek utánunk, tök szabadon éltünk, hát simán elmentem otthonról reggel, és este értem haza, ekkora koromban a sötét patakparton sétáltam haza, és senki nem követett a GPS-el, hogy hazaérte már a gyerek. Úgyhogy abba könnyű volt bármilyennek lenni, mert nem volt állandóan fölöttünk egy ilyen teljes műholddal követés, hogy hol vagy, mit csinálsz.
Tudod, mi jutott eszembe, hogy ugye azt szokták mondani, hogy az emberi, szociális kapcsolatoknak az alapját, az a szülők teszik le igazából. Uh-huh. A párkapcsolati uh-huh. alapokat is, a barátokkal, a uh-huh. munkahelyi szerepünket uh-huh. is valahol ott a közösségben, ott tanuljuk meg, hogy a családban ugye uh-huh. hogyan bánnak velünk. Ha te neked ennyire gondtalan volt a gyerekkorod, uh-huh. akkor te egy nagyon jó alapot kaptál
Igen.
erre. Talán ezért is tudod jól menedzselni a környezetedben lévő mondjuk munkakapcsolatokat uh-huh. is, vagy baráti kapcsolatokat uh-huh. is.
Igen, én azt szoktam mondani, hogy minden gyerek olyan gyerekkort érdemelne, mint amiben mi fölnőttünk. Nagy családban nőttem föl, a szüleim mai napig egybe vannak, ez ilyen elszes, tényleg így vannak összegyúrva. Egy ilyen nagyon szép kapcsolatban, egy nagyon szép szerelemben élnek ők a mai napig, és... Ez egy olyan, nem tudom, egy olyan biztonságot adott, amiben lehettünk gondtalan gyerekek. És sokan voltunk otthon, mindig ott volt a fél rokonság, a baráti kör, egy átjáróház volt, szuper volt abban fölnőni. És a mai napig én nagyon szeretem, az én ajtóm nyitva van, jöhet bárki, jöhetnek a barátok, nagyon szeretek főzni, ott kipakolni, mindent röhögni, felőlem ott aludhat, ha úgy hozzak. Tehát, hogy nincsenek ilyen, tudod, ilyen szigorú szabályok, vagy határok, vagy nem tudom én micsoda, hogy ebbe tényleg nagyon jó volt fölnőni. És soha nem éreztem, hogy belennék gátolva valamiben, vagy elvárás lenne. Pedig, ha belegondolok, az egy kimondott dolog volt, hogy bármilyen szakmát választunk, tanuljunk, olyan nincs, hogy azt nem tanuljuk meg. De azt se úgy éreztem, hogy már pedig kösfiam ötörő, de mégiscsak éreztem, és azt mondtam, hogy jó, oké. És így is lett, hogy én a szakmámat, amit lehetett, azt végigjártam. A lépcsőfogokat is, meg a tanulmányokat is, sőt, most ugye tanítok Debrecenben, az egyetemnek van egy könnyűzenei intézete, BA alapképzésen tanítjuk a könnyűzenét, és most jelentkeztem ugyanitt Debrecenben mesterképzőre, hogy az is egy soha meg nem álló sztori, hogy én is még mindig lehet ezt a szakmát is tanulni, pedig azt hinné az ember, hogy hát popénekesnek lenni, hát kimész, ezt tudsz énekelni, hajrá, tök jó, de hát nem.
Az jutott eszembe, hogy a nagyon sok tevékenységed mellett azért te karitatív feladatokat is vállalsz, és mondod, hogy minden gyerek megérdemelni, hogy legalább olyan biztonságos is klassz környezetben, szerető környezetben nőjön fel, de nagyon sokaknak ez nem adatik meg. Mert a szülők valahogy ezt nem tudják megteremteni, vagy azért, mert ugye hát az anyagi forrásaik nincsenek meg a biztonság feltételeihez, vagy azért, mert lelkileg nincsen meg az a háttér, amivel ők hát bele tudnak állni ebbe a szerepbe, ebbe a szülői szerepbe. És te is biztos vagyok benne, hogy nagyon sok fele jársz, és nagyon sokféle embert és családot és környezetet látsz. Mit gondolsz róla, hogy lehetne ezt egy picit jobban csinálni? Mert azok a gyerekek, akik viszont nem ilyen környezetben nőnek fel, azoknak nagyon nehéz meghallani a hangját.
Azt tudom mondani, hogy azok a szülők jönnek eleve egy ilyen gyerekkorból, tehát nyilván olyan sérülésekkel érkeznek. Lehet ítélkezni a többiek fölött, hogy miért így neveli, meg miért úgy neveli, de egyrészt azzal nem segítesz, másrészt ezt is otthon kell elkezdeni, a gyermekvédelmet is otthon kell elkezdeni. Először a saját gyerekeiden, hogy bánsz velük. Hogy bánsz a gyerekeiddel, az időseiddel, a közvetlen környezeteddel, bekopogsz-e a szomszédba, amikor úgy érzed, hogy ott baj van, vagy egyedül van valaki, hogy mit tudsz segíteni. Tehát lehet ilyen nagy lőzungukba, így a gyerekvédelem, meg úgy, nyilván az is egy szakma, ott is kell, hogy legyenek szakmai döntések, amihez én nem értek, mert én egy énekesnő vagyok. Szerintem mindenkinek a saját életébe kell megtalálni azt a területet, ahol tud segíteni. Én úgy tudok segíteni, egyrészt, hogy a közvetlen környezetemre nagyon odafigyelek, és ha tudok, segítek ott, másrészt elmentem egy segélyszervezethez, most már immáron 16. éve, ami egy erre irányuló profi szervezet. És azt mondtam, hogy nem is, bocsánat, nem én mentem, ők kerestek meg, de pont így egybeesett, akkor én is szerettem volna valami ügy mellé odaállni, és akkor volt nekik egy, szerintem az iskola kezdő kampányuk, ahol rászoruló gyerekeknek gyűjtünk azóta is minden évben, hogy az iskolatáskát be tudjuk készíteni, és el tudjanak indulni. Én azt tudtam tenni, hogy hozzájuk csatlakoztam az ökumenikus segélyszervezethez, mert úgy láttam, hogy iszonyú jó, nagyon, nagyon profi család segítő, célzott kampányaik vannak. És hát azóta ott jobban vagyok már a szociális vezetővel, a kommunikációs részlegnek, nyilván velük vagyok a legtöbbet kontaktban, mert azért egy ismert ember azzal tud nagyon segíteni, hogy igenis a saját platformján ezt meghirdeti meg, hogy oda megyek, befotózom. Én úgy tudtam segíteni, hogy akkor odálltam egy ilyen, és akkor megmondják, hogy mit csinálj. És azt láttam, hogy mert én is ekkora vagyok, és ennyit tudok segíteni, és akkor egy csomó ember odáll az ekkora segítségével, és akkor abból egyszer csak lesz egy profi, lesz egy, nem tudom én, egy adag gyújtófa, amit oda viszünk decemberben egy családhoz. De azt gondolom, hogy otthon, a saját környezetedben kell elkezdeni, és sose ciki segítséget kérni, ha valami nem megy.
Megvan ez az odafigyelés szerinted ma a világban?
Hogy szerintem megvan.
Bekopogunk.
Szerintem megvan. Szerintem sokkal jobban megvan a napi életben, mint azt mondjuk az újságcikkekben olvasod, vagy a politikában hallod. Ott mindig ilyen nagyon hangzatos, nagyon extrém, rövid, tömör közölnivalók vannak, de az nem a mi valódi életünk. És én azt gondolom, vagy azt látom, ha elmegyünk egy családhoz Cseperre kivinni egy adag tűzifát, vagy ételt osztunk, akkor azt látom, hogy a való életben, a hétköznapi életben nagyon-nagyon sok emberbe benne van. És minél nehezebb körülmények közé mész, annál jobban benne van. De ezt egyébként a fellépésen is lehet látni. Ha egy puccos szállodába megyünk fellépni egy valentinnapi akcióra, ahol hétvégén négyszer annyiba kerül a szálloda, de kapsz egy műsort, akkor ott lehet, hogy úgy vendégelik meg a zenekart, hogy hát a főételt azt már ki kéne fizetni, de... És amikor elmegyünk fellépni a világ végére, a nem tudom én, a határ mellé, egy kis faluba, a falunapra mondjuk, akkor olyan terű-terű asztalkámat kap az egész zenekar, a technikai stáb, a sofőr és mindenki, hogy még hazavihetnék és egy hétig ehetném. Tehát azt gondolom, hogy minél nehezebb helyre mész, annál inkább benne van az emberekben. Inkább ezt a felső 10 000-nek kéne megtanulnia, meg a gazdagabb rétegnek, hogy minél több van, annál inkább. És most nem csak az anyagira gondolok, de arra is, hanem minél több lehetőséged van, annál inkább kutya kötelességed adni abból.
Adni, nekem meg most a kapni jutott eszembe, azt is nehéz megtanulni. Tudsz? Te tudsz? Mert adni tudsz, azt én tudom. Kapni is tudsz.
Múltkor olvastam, hogy egyetlen szó van, amit mondanod kell, ha valaki bókol. És például rájöttem, hogy én azt tudom, és azt is meg kell tanulni, de egy ideje tudom, hogyha bárki mond egy szépet rólad, akkor azt kell mondani, hogy köszönöm. Szerintem azt is meg kell tanulni, hogy mit kapsz, vagy mi az, amit, hogy azt te megérdemled, hogy az neked jár. Hogy ez neked jár, és hogy elfogadhatod. De nem voltam, hál' Istennek még nem nagyon voltam olyan helyzetben az életemben, hogy nekem kellett nagyon komoly megállásnál kérni. Azt szerintem, pláne anyagilag, amikor visszatérve az önkéntes munkára, egy olyan családnál vagyunk, ahol 5 gyerek, és félárvák, és az anyuka, vagy mondjuk egy nagymama nevel 5 gyereket, és tényleg pokoli helyzetben van, hogy ott milyen nehéz lehet kérni, egyszer csak bekopogni, hogy hát, hogy nem tudom megoldani egyedül, hogy segíteni kell, kérek szépen segítséget. Szóval azért én nekem szerencsés életem van, hogy nem kellett még így csinálnom, vagy ha igen, akkor mondjuk a szüleim ott állnak mindig, hogy mi a gáz. Vagy hogyha nyűgöm van, akkor fölmehetek sírdogálni hozzájuk.
Ez egyébként nagyon fontos, hogy az embernek van egy ilyen nagyon biztos háttere, de hogy ha csak egy olyan egyszerű dolgot gondolok, hogy mondjuk munkában valaki azt mondja, hogy figyelj, megcsinálom én, hagyjad, engedd el, oszd le nyugodtan, ne egy kézbe legyen.
Most már hagyom. Már hagyom. Abszolút. Most már azt gondolom, hogy nem tudok én mindent, nem is akarok mindent én megcsinálni. És most már kialakult egy olyan csapat úgy körülöttem, hogy mindennek megvan a kis felelőse, mint valami ilyen multicég, hogy rájuk bízom meg. Nálam sokkal profiban csinálják meg, úgyhogy most már úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy lustulok, vagy nem tudom, hogy örülök is, hogyha helyettem megcsinálnak más. Én majd énekelek, azt nem kell megcsinálni helyettem meg. Nem, én az én részemet, azt megcsinálom 800%-on, mert annyira szeretem, hogy ott nem is kell. De igen, én szerintem ebben én már jó vagyok, én már hagyom. Már hagyom, hogy más csináljanak helyettem. És úgy szeretem, hogy például a Balázson főz, kimegy a konyhába, és főz, és én olyan szívesen átadom neki ezt a terepet, hogy jaj, de jó, hát csinált helyettem.
Egy dolog jutott eszembe, az egyik az, hogy vagy, a másik, hogy mennyire van tele a naptárad, már most így február.
Jól vagyok, köszönöm, és telik a naptár, de én ezeket mindig utólag szoktam szeretni elmondani, hogy jó volt az év. Tehát átéltünk egy Covidot egyszer, amikor egyszer csak kihúzták alunk a mindent. Úgyhogy majd utólag elmondom, hogy tök jó volt, tele volt az évem, és dolgoztam sokat. Így reménykedek benne, meg teszünk érte, telik.
Amúgy ennek a műsornak az ideje megletelt, és én úgy örülök, hogy most itt töltötted ezt az időt, mert volt, olyan igen. Jó volt beszélgetni.
Mindig jó. Beszélgetni, igen.
Nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál egyébként, ha már köszönöm. Egy a dicséretet, akkor én is mondtam, hogy olyan szép vagy, mint azt mondtam, hogy mikor bejöttél, hogy olyan vagy, mint egy kis télangyal.
Igen, és bocsánat, hogy hoztam a havat és a -10 fokot.
Most már várjuk a tavaszt, és majd biztos nyílik is az időjárás. Kati, nagyon köszönöm,
én is köszönöm szépen, tök jó beszélgettünk.
Nagyon jó évet kívánok neked és a csapatodnak is.
Köszönöm.
Úgy legyen.
Is, is.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Most Wolf Kati volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják, tudják itt a rádióban, ismétlésben vagy a felületeinken is, és tartsanak velem egy hét múlva is. Én itt leszek és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.